reggeli személy.
Szabó Tíme, országgyűlési képviselő van itt velünk, és mindjárt megkérdezem tőle, hogy érzi a nyakán Zsolti bácsi hideg leheletét, de előtte még hagyd mondjam el, hogy a Klubrádió gyűjtési hetei folynak, és ahhoz, hogy például Szabó Tímet is meghívhassuk, az kell, hogy ezekben a napokban összegyűjtsük azt az összeget, amely a Klubrádió működéséhez szükséges. Egyrészt jól haladunk, másrészt még van tere a további segítségnek, klubrádió.hu internetes oldal az minden eligazítást megad ebben a tárgyban. Szóval, hogy érezzük-e Zsolti bácsi idegleheletét, vagy mit szoktak mondani a tarkunkon?
Én nem. És én arra biztatok mindenkit, hogy ezeknek ne is dőljön be. Tehát az a vehemencia, amivel most a kormány támadja az ellenzéket és a független sajtót, az szerintem egyértelműen félelmet jelez a kormány részéről. Tehát én nem is tudom, hogy valaha láttam-e ennyire hirtelen és ennyire vehemens támadássorozatot a kormány részéről egy olyan témában, ami őket érinti. Tehát ez most nem a háborúpártiság, meg nem a Soros Brüsszel LMBTQ, hanem egy olyan téma, a gyermekvédelem és a gyerekek ellen elkövetett nem csak szexuális abúzus, hanem mindenféle bántalmazás, ami azért őket veleig érinti, és látszik, hogy ott most iszonyat pánik van, mert pontosan tudják, hogy hát ez olyan, mint hogy kinek piros a, vagy akinek piros a tenyere, és akkor Zsolti bácsi rögtön ránéz, hogy neki piros a tenyere. Szóval én azt gondolom, hogy ez a megfélemlítés, meg ez a hűvös lehelet, amit ugye az Orbán mondott, azt hiszem tegnap, ez elsősorban, ez a fenyegetés, ez félelemből fakad a kormány részéről.
Jó, de a félelem több okból fakadhat. Lehet azért, mert azt gondolják, hogy van, hogy mondják, vaj a füle mögött, vagy vaj a fején, szóval, hogy van,
fején,
köszönöm szépen, tehát, hogy van köztük valaki, aki elkövetett valamit, és ez kiderülhet, de a félelem szólhat annak is, hogy tök alaptalan ugyan a dolog, vagy nagyon kevés alapja van, amennyiben politikusokat érint, ám de mégis rájuk éghet ez a, akkor nevezzük így rágalomnak, tehát a politikai veszteség akkor is megvan, ha esetleg mindannyian annyira ártatlan, mint a ma született bárány, hiszen egyelőre azért semmi bizonyíték nincs a kezünkben, tehát ezt kell feltételeznünk.
Pontosan. Tehát én is erre gondoltam, hogy egyrésztről érintettek, másrésztről ez rájuk.
Pont azt mondom, hogy nem tudjuk, hogy érintettek, vagy nem érintettek, vagy úgy érintettek.
Úgy érintettek, a rendszer szintű gyerekbántalmazásban érintettek. Az, hogy a gyermekvédelemmel az elmúlt 15 évben semmit nem tudtak, hogy megtörténhet egy bicske, hogy megtörténhet a múlt héten egy olyan szexárdi eset, hogy egy másfél éves kisfiút elrabolnak szó szerint tényleg, tehát kiemelnek a családból, mert az édesanyja egyedül neveli. Egyébként a gyerek sosem maradt felügyelet nélkül, mert a nagymamám nevelte. Mégis a rendszer elvette őt, betette egy nevelő szülőhöz, akik olyan brutálisan megverték ezt a másfél éves kisfiút, hogy hát látszottak a külsérelmi nyomok, és látszott, és egy édesanyja tehetetlenül nézi. Szóval ez mind-mind a rendszer része. Ezért ez a kormány bűnös és felelős. Tehát ebből a szempontból biztos, hogy érintettek Bicskében, jó, biztos, hogy érintettek.
Ezek rémisztő történetek, de mondjuk ez azért csak egy elég áttételes felelőssége a vezető politikusoknak, hogy nem tudták megoldani, mint hogy az előző kormányok sem valószínűleg ezeket a problémákat. Ennek azért egészen más a visszhangja, mint hogyha kiderülne, ne adj Isten valakiről, hogy ezt vagy azt csinálta maga bűnös dolgot, mondjuk gyerekekkel.
Igen, én ezt el is mondtam tegnap a parlamentben is, hogy én nem fogok Zsolti bácsizni pont azért, vagyis semmit nem fogom összekötni a Zsolti bácsival, mert semmilyen bizonyítékom nincs rá, majd akkor, hogyha erre lesz bizonyíték, akkor majd az illetékes elő áll ezzel. De amit a kérdés, vagy mondott a második felében mondott, hogy ez egy bicske után akkor is rájuk ég, hogyha nem igaz. Tehát, és ezt ők pontosan tudják. Hát, Kocsis Mátének volt egy ilyen nagyon fura elszólása, hogy az a baj ezzel a Zsolti bácsizással, hogy az emberek elhiszik. Hát egyébként nem az a baj a Zsolti bácsizással, hogy az emberek elhiszik, hanem az, hogy odáig jutottunk a gyermekvédelemben, hogy egy ilyen Zsolti bácsizást valóban gyakorlatilag simán elhisznek az emberek bizonyítékok nélkül, pontosan a rendszer szintű gyerekbántalmazások miatt. Tehát, és ezt pontosan tudja a kormány, hogy a Bicskét másfél éve nem tudták megoldani, nem tudtak belőle kijönni jól. Nem volt elég kirúgni Novák Katalint és Varga Juditot. Pontosan ők is tudják, hogy az igazi felelős az még mindig ott van valahol a kormány köreiben, és nem tudtak megnyugtató válaszokat adni erre az egész borzalomra, ami ott, és nem csak ott, hanem más gyerekotthonokban is folyik 15 éve.
Én nem kisebbíteném a kormány felelősségét abban, hogy mit nem ért el a gyerekvédelemben, ahogy abban sem, hogy milyen állapotban van mondjuk az egészségügy vagy az oktatás helyzete. Ilyen szempontból tudunk példákat mondani. Ugyanakkor, hogyha ez egy valótlan vád, mégsem esik jól nekem valahogy az, hogy egy általam nem különösen kedvelt rendszert egy esetleg egy valótlan váddal lehet meggyengíteni, vagy akár meg is buktatni. Mert egyelőre az a konkrét vád, hogy ott ők egyes személyek mit műveltek, hát ez csak egy ilyen tényleg szóbeszéd, abból pedig tudjuk, hogy milliónyi van.
Persze, én ezzel egyetértek. Ezért sem érdemes ezt az egész problémakört szerintem egy Zsolti bácsizásá silányítani, mert nem ez a probléma, hanem ahogy mondtam, rendszer szintű a probléma, és arról kell beszélnünk, hogy hogyan tudjuk ezeket a problémákat, egészségügyet, oktatást és az egész gyermekvédelmet ámblok megoldani. De azért az is nagyon beszédes, hogy például Szőlő utca kapcsán, szóval itt jön ki többek között a kormány hazugsága. Én tettem fel kérdéseket már nyár elején Szőlő utca kapcsán, hogy hogyan lehetett az, hogy ez a Juhász Péter Pál egyáltalán átment ezen a sokat hangoztatott és a kormány által agyon dicsért kifogástalan életvitel vizsgálaton.
Ezek a titkosszolgálati módszerekkel ellenőrizték gyakorlatilag.
Pontosan, tehát gyakorlatilag ez egy titkosszolgálati vagy egy nemzetbiztonsági átvilágítás, amikor hát csak a hülye nem látta, hogy Porsche-kkal jár, hogy mindenféle sportkocsival jár, hogy
tehát jó, olyan hát gazdaság. Nemzeti bank elnök gyereke is lehetne a Porsche-val jár.
Igen, de azt még, Porsche-t. Hogy mondjam, tehát, hogy a Nemzeti Bank alelnöke keres annyit, hogy esetleg, ha spórol, akkor egy Ferrari. Egy javítóintézet igazgatója soha nem fogja tudni megengedni magának azt, hogy ilyen autókat, és ugye senkinek nem tűnik fel évekig. Szóval kit néz hülyének ez a kormány, komolyan? Hát 100 milliókat foglaltak le svájci frankban, dollárban, euróban Juhász Péter Páltól. Hát olyan háza van, hogy nem azt mondom, hogy egy 60 puszta, de több sportkocsia, és akkor azt mondják, hogy jól működik a rendszer. És akkor ilyenkor gondolkozom el egy kicsit azon, hogy miért kell ilyen butaságokat mondani a semminek is, hogy őt aztán nagyon sokszor a legtöbbször átvilágított ember. Hát pont Juhász Péter Pál esete mutatja, hogy semmit nem ér ez az átvilágítás, mert simán átmennek a gazemberek is.
Hát igen, biztos van, akinél ér, van, akinél nem. Mondjuk azt semmiképpen nem mondanám semmilyen védelmében, hogy a mostanában levő megszólalásaiban is, meg korábban is, mondjuk az, hogy valaki meleg, vagy az LMBTQ közösséghez tartozik, simán összemossa azzal, hogy pedofil. Tehát egy nagyon súlyos bűncselekményt és normasértést összekever azzal, hogy egy másik ember meg kikit szeret, tehát amiben aztán semmi nincsen. És ezt újra és újra megismétli, ez szerintem önmagában nagyon nagy bűn, ha semmi más nem is tudunk fölróni neki.
Így van, ez egy bestiális dolog, amit ő csinál. Ráadásul ő kezdte el annó az SZDSZ kapcsán a szakállas bácsizást, ami ráadásul tudjuk, hogy nem csak pedofil dologra utal, hanem egy vaskos antiszemita dolog is. Tehát az, hogy ő úgy gondolja, hogy ő szabadon mindenkiről bármit elmondhat, miközben azon jaj veszékel most, hogy bezzeg, ami vele történik, az vörös vonal, az egészen felfoghatatlan. Tehát az, hogy a Lázár Jánoshoz köthető hódmezővásárhelyi média leír a rendőrfőnökről akármit, majd néhány nap múlva ez a rendőrfőnök öngyilkos lesz, És akkor azt mondja ezek után Semjén Zsolt, hogy, hogy amit a kormány csinált az, azon az oldalon, az csúnya és helytelen, de csak az övé a vörös vonal. Miközben itt emberek haltak meg. Bicskén gyerekek halnak meg, életeket tesznek tönkre. Juhász Péterről volt együttes Juhász Péterről azt állítják, vagy állították, hogy gyerekverő. Szóval, hogy itt lehetne sorolni. Rólam azt állították, hogy CIA ügynök vagyok.
Hogy? Van ürgebőre is.
Igen. Tehát, hogy rólam, hogy CIA ügynök vagyok. Amiért egyébként börtön járna, de mindenféle bizonyíték nélkül állították ezt. Mindenféle bizonyíték nélkül állították rólam azt, hogy én Marbelljáról származó kokain bizniszből finanszíroztam, vagy abból származó pénzből finanszíroztam a győztes óbudai kampányomat. És teljesen bizonyítani egy névtelen Magyar Nemzet cikk alapján, ugye egyébként a ügyeletes feljelentő Budai Gyula engem fel is jelentett a rendőrségen. Szóval nem mondja már Semjén Zsolt az, hogy itt nem volt eddig vörös vonal átlépés. Hát 15 éve kizárólag vörös vonal átlépések történnek.
Szabó Tímea képviselő a vendégünk. Szóval ez is egy magyarázata a történetnek, mert az előbb azt mondtam, hogy hát nem esne nekem jól, hogyha egy esetleg nem valós vád alapján egy ilyen karaktergyilkossággal lehetne elérni, hogy a Fidesz ne szerepelje jól egy következő választáson. Ugyanakkor a Fidesznek, miután, hogy említette, és folyamatosan ez volt a módszere, egy csomóan azt mondják, hogy hát lehet, hogyha valaki ilyen harcmodorral vív, mint a Fidesz, akkor így kell visszavágni politikai, taktikailag, és ennek most semmi köze ahhoz, hogy ebből a történetből mi igaz, mi nem igaz, mert lehet benne igaz is, lehet benne nem igaz is, de hát hogyha ez a módszer működik, akkor ezt kell nyomatni most agyba főbe, és akkor hát ha ez használ, mert hát annak lenne társadalmi haszna, hogyha a Fidesz nem szerepelne jól.
Szerintem mi soha nem fogunk lemenni arra a szintre. Azért én azt gondolom, hogy nekünk van egy olyan morális vörös vonalunk, ha tetszik, ami alá nem megyünk. Az, hogy ez a Zsolti bácsizás, ez így elfajult, arról szerintem majdnem kizárólag a Semjén tehet. Tehát itt az ellenzéki politikusok kérdéseket tettek föl. Ezért nem lehet egyébként, hiába fenyegetőzik Orbán Viktor, hogy most itt jön a hűvös lehellet, meg a soha nem látott megtorlás. A bíróság nem fogja tudni ez alapján, vagy ezek alapján, a kijelentés alapján elítélni ezeket a most inkriminált ellenzéki képviselőket, mert nem állítottak semmit, hanem kérdéseket tettek föl. Erre hogy reagál?
Jó, hát azért az a kérdés, hogy mit gondol Semjén Zsolt a Zsolti bácsizásról, azért az elég sugalmazó kérdés.
Azt kérdezte, mert ki az a Zsolti bácsi?
Semjén Zsolt.
Azt kérdezte, hogy ki az a Zsolti bácsi?
Ja.
Ez egy kérdés.
Hát kérdés.
Nem mondom, hogy feltétlenül a legelegánsabb. Én nem szoktam, és nem véletlenül nem buktam még el az elmúlt 15 évben egyetlen ilyen perc sem, mert én nagyon, nagyon vigyázok arra, hogy miket mondok, meg mondom, szerintem, hogy kell lenni nekünk is egy olyan morális határnak, ami alá nem megyünk. Én azt gondolom, hogy itt egy komoly porszem került a Fidesz saját gépezetébe. Tehát Rogán Antal szemmel láthatólag nem tudja már kontrollálni a saját embereit. Nagyon nagy a belső feszültség, nagyon nagy az elégedetlenség. Ugye Rogán látjuk, hogy hátrál ki, el is vették tőle a kampányt, most már csak operatív dolgokat fog ott ellenőrizni. És egyszerűen ez esik szét az eddig a 15 évig látott, iszonyatosan fegyelmezett kommunikációs gépezet. És ezért fordulhatott ez az is elő, hogy Semjén Zsolt mindenféle egyeztetés nélkül felálltott a parlamentben, és elkezdett nem szólt sem Orbánnak. Hát azért érdemes volt megnézni a kövér fejét is ott, aki majdnem, hogy azt mondta a Semjének, hogy maradj, ne, inkább ne beszéljél. De ő felállt és beszélt. Szóval azt gondolom, hogy itt látszik egy szisztematikus szétesése a kormányzati kommunikációnak, ami például mutat az én példám is, amivel kapcsolatban ugye most tegnap Kövér Lászlótól megkaptam a levelet a büntetésre, hogy felmutattam ugye Orosz Bernadett fotóját a bizottság, az igazságügyi bizottság tárgyalásán, és azért mutattam föl, mert az én javaslatom, amit éppen tárgyaltunk, az Orosz Bernadettről szól, tehát közvetlenül kapcsolatban.
Ő az, akit a férje élettársa
nagyon-nagyon súlyosan megvert.
Volt is itt talán, nálunk is elmondta a történetét, elég rémisztő, és a kép is elég rémisztő. Azt nem értem, hogy ezért miért kell büntetést adni, hogy valaki megmutatta egy kép, egy rémisztő képet, bázom.
Pontosan, de hogy ez
de nem ismerem a parlamenti működést már.
Hát nem, ilyen 15 éve egyetlen egyszer se fordult elő, hogy, mert felmutattunk egy ráadásul a témához szorosan kapcsolódó fotót, azért büntetés járt volna, de ebből is látszik, tehát azzal, hogy ezt a ki nem kényszerített hibát, ugye Vejke Imre, az igazságügyi bizottsági elnöke és a fideszeseket elkövették, ebből országos hír lett, tehát 4 milliós elérése volt csak az én posztomnak, ami nem hiányzott a Fidesznek. És érdekes, hogy utána ki is adták, hogy na jó, itt most akkor a kormánypártet, tehát a tegnapi bizottsági ülésen már meg se szólaltak a kormánypárti képviselők, semmihez nem szóltak hozzá, mert valószínűleg a Rogán, vagy aki éppen ezt most irányítja, leszólt, na jó, gyerekek, ti nem beszéltek, mert abból csak baj lesz.
Ne sértődjön meg, de a parlamenti bizottsági ülések már régen nincsenek az érdeklődésem homlokterébe, mert...
Nem sértődöm meg, és ezt megértéssel konstatálom.
Mert lehet, hogy magas szintű szakmai munka folyik, de ezt most így nehezen tudom elképzelni. Viszont még visszatérnék erre az ügyre, hogy elképzelhető-e, hogy ezt kihasználva, vagy erre hivatkozva a Fidesz most elintéz egy csomó számára kínos versenytársat, ellenfelet, sajtót, képviselőt, influencereket is ide szokták sorolni. Állítólag már beterjesztettek a parlamentnek valami javaslatot, amelyben a többek közt a rendészeti feladatok ellátására vonatkozó szabályoknál ezek kibővítését fogadnák el, meg hogy az erőszak mérséklésére vonatkozó rendészeti szabályokat fogadnának el, vagyis hogy azt a kustörvény valahogyan módosított formában most erre hivatkozva előre nyomják. Mert ugye ez nem arról szól, ez nem egy becsületsértés vagy rágalmazás esetleg, hanem ez egy államellenes összeesküvés. Ezt mondják, hogy ez nem egy vita, vagy nem egy ha semmi nem igaz belőle, egy rágalmazás. Ez egy államellenes összeesküvés. Semmi több, ami szervezetten és koordináltan zajlik, mondják. Mert mi is itt összeesküszünk.
Egyrésztről. Igen, ez teljesen abszurd. Tényleg ez már kezd egy ilyen, ha nem lenne tragikus, akkor azt mondanám, hogy ez egy ilyen Monty Python jelenethez kezd hasonlítani, de hogyha egyel komolyabban akarnám mondani, akkor inkább a Rákosi korszakhoz. Tehát az, hogy mindenki, aki kritizálja a kormányt, az minimum az államellenség, az állam megdöntésére játszik, és egyébként nyilvánvalóan külföldi titkosszolgálatokkal játszik össze. Szóval ez annyira abszurd, és nekem meggyőződésem, hogy ez megint csak a félelemből ered. Szóval annyira röhelyes ez a külföldi MI6, tehát ez az angol titkos szolgálati szál is, hogy meg az, hogy gyakorlatilag a Tuzsony jelentés már azelőtt kijött, mielőtt megbízást kapott, tehát tényleg mint a tanúban, hogy ez az ítélet virágelvtárs. Tehát gyakorlatilag így tartunk, tényleg az 50-es évek tanú című filmjét éljük most a valóságban, ami egészen abszurd. Egyébként az az érdekes, hogy amiről a Fidesz nem beszél, hogy a sajtót például nem tudják megbüntetni pont maguknak köszönhetően, mert 2023-ban, szinte már kevesek emlékeznek, a BTK-t úgy módosította a Fidesz, hogyha bármilyen rágalmazás sajtóterméken keresztül történik, még hogyha nem is bizonyítható, akkor nem büntethető az illető. Hát én emlékszem, hogy én ott harcoltam a parlamentben a törvény vitája kapcsán, hogy hát ez mennyire abszurd, hogyha én mondjuk azt mondom, hogy nem tudom, vagy Kósa Lajos azt mondja, hogy Orbán Viktor hülye, vagy elmebeteg, akkor az az ő véleménye. De hogyha ugyanezt a Hír TV stúdiójában mondja el, vagy egy Hír TV, vagy Bayer Zsolt mondja el a Hír TV-ben, akkor az nem büntethető. Tehát ha teljesen abszurd, ha nagy nyilvánosságban sajtótermék által hangzik egy rágalmazás, azt a törvény nem bünteti. Tehát amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy a jog soha nem látott, nem tudom, megtorlása következik most, akkor akkor hazudik, mert pont ők intézték el, hogy a jog ne tudja megtorolni ezt.
Szerintem lehet, hogy ezért mondják azt, hogy államellenes összeesküvés, mert azt ugye a rágalmazás és a becsületsértést most nem lehet használni olyan nagyon, amit mondott, de az államellenes összeesküvés jogszabályait valószínűleg nem enyhítették, a fene tudja, tehát azt nyugodtan mondhatják, hogy mikor azt mondja valaki, hogy ki Zsolti bácsi, akkor nem rágalmaz, hanem éppen összeesküszik az államrend ellen, ezért 100 évig oriban.
Azt azért még nem látom magam előtt, bármennyire tényleg hajazunk itt az 50-es évekre, hogy lenne az a bíró, aki bizonyítékok nélkül elítélne egy ellenzéki képviselőt vagy egy újságírót ezen passzus alapján. Tehát, hogy annyira légből kapott, hogy semmiféle bizonyíték nincs erre. Nem lesz. Ez egy puszta fenyegetés, és azért, hogy megint csak, hogy mindenki öncenzúrát gyakoroljon, és nem merje kinyitni a száját. Hát láttuk már ezt ennek kapcsán, és egyébként érdekes módon működött is, mert ahogy legalábbis az első nap, ahogy ugye szervezetten Menczer Tamás, Kocsis Máté, Orbán Viktor, Balyezsot, mindenki más egyszerre iszonyat vehemensen elkezdték mondani, hogy itt soha nem látott megtorlás jön. Egy fél napig teljes csönd volt az ellenzéki oldalon, meg a független sajtóban is először. Volt egy megtorpanás ebben, aztán szerintem mindenki átgondolta, hogy milyennek a jogi alapja, és akkor utána azért szerencsére nem a Zsolti bácsi, hanem az egész rendszer szintű kritikával nem állt ez senki, de mondom még egyszer, tehát a sajtót nem fogja tudni büntetni.
Szerintem lehet, hogy a végén nem tudja büntetni, de azt látjuk, hogy a vegzálási képességük az elég nagy.
Így van.
Tehát, hogy sok-sok kellemetlenséget lehet okozni. Nekem csak így felvetődik bennem, hogy ez a sok-sok fenyegetés nem azért hangzik el, hogyha esetleg, ha történtek, most nem biztos, hogy Zsolti bácsi vagy nem, de hát, hogy abúzusok a gyermekvédelmi rendszerben. Nyilván van egy csomó ember, aki emlékszik rá, hogy vele mi történt, a haverjával mi történt, ha voltak ilyenek, hogy most ne álljon elő ezzel a történettel, mert most nem kell azt mondani, hogy de velem Zsolti bácsi mit csinált, hanem velem valaki mit csinált. Az is éppen elég az ő szempontjából, az pont mindegy, hogy ki csinálta, de a közvélemény szempontjából is ez egy megerősítés lenne. Tehát azért kell most itt hepciáskodni, hogy nehogy valaki előmerjen állni esetleg a saját vagy a közvetlen környezetéből származó történettel.
Így van, ez pontosan az áldozatok megfélemlítése is, hogy ha előállsz azzal, hogy téged milyen bántalmazásért, akkor majd rágalmazásért be fogunk perelni, ami tényleg egy elképesztően aljas, embertelen dolog, és szerintem nem is fog működni. Nem fog működni. Én azt érzem egy csomó mindenben, hogyha megnézzük a kormánypártiaknak például a közösségi oldalait, legyen az Menczer Tamás, vagy Vitályos Eszter, vagy de még Orbán Viktor is. Annyi a röhögős emoji a posztjukon, tényleg egymás után gyakorlatilag több arra, tehát most már az emberek kiröhögik ezt a rendszert, és ebből a szempontból engem nagyon emlékeztet ez már a Kádár rendszer utolsó éveire, amikor már nem félelem volt, hanem már annyira telítődtek az emberek, annyira elegük volt az egészből, hogy már csak röhögtek rajtuk. Nem vették komolyan, és nekem van egy ilyen érzésem ezzel kapcsolatban, és amit 2-3 éve nem láttunk még, akkor jobban működött ez a gépezet, jobban működött a propaganda, jobban működött maga a megfélemlítés is. Én nem hiszem, hogy, tehát én azt gondolom, hogy lesznek olyan áldozatok, akik elő fognak állni, lesznek olyanok, akik nem, természetesen, mert annyira kiszolgáltatott helyzetben vannak, és erre is épül az Orbán rendszer, hogy olyan kiszolgáltatott helyzeteket, élethelyzeteket teremt, amiben teljes mértékben tudja kontrollálni az embereket és az ő életüket, de szerintem lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy most már teljesen mindegy, nincsen veszíteni valóm, elég volt.
Azt tapasztaljuk a Fidesz kommunikációban, vagy tapasztaltuk sokszor, hogyha előkerül valami történet, ami nekik kínos, akkor rögtön bedobnak valami, azt hiszem elterelésnek szokás ezt nevezni, szóval bedobnak valami másik botrányt, akkor arról beszéljünk, hogy hova tűnt 600 milliárd forint a Nemzeti Bankról, nem beszéljünk arról, hogy nem tudom én, a Tisza alelnöke hord-e magánál fegyvert, vagy nem, tök mindegy. Tehát, hogy de ennél durvábbat is nyilván elő lehet szedni, tehát, hogy számít arra, hogy esetleg, hogyha most ezzel így nem tudnak mit kezdeni, akkor gyorsan, ukrán zöld emberek megtámadták Vásáros, na, nem tudom, mit kell kitalálni ilyenkor.
Igen, igen, igen. Én ezt pár napja azt hiszem le is írtam valamelyik posztommal, hogy én arra számítok, hogy ez lesz az elterelés része, de egyelőre sikertelenek ebben. Sőt, egyelőre úgy tűnik, hogy azt a taktikát választják, hogy ők is napirenden tartják ezt a fenyegetéssel, ami értelmezhetetlen és egyáltalán nem korrelál a korábbi Rogán által vezetett kommunikációs stratégiával. Tehát ők korábban ők már azonnal bedobtak volna valami gumicsontot. Most ez még nem történt meg, lehet, hogy még gondolkoznak, hogy mi lehet az, ami egyel nagyobb, de ez az érdekes most már a közvéleményben, hogy miközben mondjuk gazdasági szempontból az, hogy mi történt a Magyar Nemzeti Bankban, és 500 milliárd forintot kiloptak, az kevésbé rázza meg a közvéleményt, mint az, hogyha kiderül a magát állnok módon keresztény családbarátnak hívó kormány bármelyik tagjáról, vagy csak az ő haverjaikról, hogy mondjuk gyerekeket bántalmaztak, vagy molesztáltak. Szóval ez az érdekes szerintem az ilyen bukás felé közelítő rendszereknél, hogy nem lehet tudni, hogy mi az a szikra, ami kipatintja azt, vagy ami a tüzet felgyújtja. Nézzük meg egyébként Lengyelországban, hogy ott az abortusz törvény, tehát ott se egy gazdasági intézkedés volt az, ami több száz ezer embert az utcára vitt, hanem az abortusz betiltása. Tehát én azt gondolom, hogy nálunk ez a gyerekvédelem, ami annyira beette magát az emberek bőre alá, most már, hogy a Fidesz szerintem már gumicsontokkal se fogja tudni ezt semmisé tenni.
Azt azért látom, hogy keverik össze a dolgokat, tehát azt mondani, hogy semmi közöm a Szőlő utcához, és az rendben van, mert ezt aztán végsőbb semmi nem mondta, ráadásul ez a Szőlő utcai bizonyos történetben, nagyon jól értem, nem gyerekek elleni erőszak volt, hanem ilyen szempontból kétségkívül kiszolgáltatott embereket, de felnőtteket, vagy nagykorúakat kényszerítettek, ha jól értem, prostitúcióra, tehát ettől még három másik helyen lehet egy gyerekeknek abúzus, de pont a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatban nem volt ilyen. Tehát az ezzel kapcsolatos védekezések nem tudom, mi ellen folynak.
Igen, vagy hát legalábbis nem tudunk róla. Hát, igen, itt szerintem volt az ellenzéki térben is hiba, vagy követtek el hibát emberek, amikor szerintem nem feltétlenül értették meg, hogy egyrészt a Szőlő utca az egy javítóintézet, ott 14 és 18 év közötti fiúk vannak. Én amikor még a Helsinki Bizottságban dolgoztam, én tettem hivatalos látogatást ott abban az intézményben. Tehát ott tényleg nincsenek lányok, mert ugye a Szőlő utcával kapcsolatban lány-női prostituáltakról beszéltünk. De ami a Heti Válasz interjúban, és hát ott nem a Szőlő utcáról volt szó, de vagy nem értették, vagy szándékosan volt, aki összemosta a kettőt, de most ezt használja ki a Fidesz. És nagyon érdekes módon, igen, nem érdekes módon, tehát nyilván aljas módon, ők arra hivatkoznak, hogy nem is volt érintettje, a kiskorú érintettje a Szőlő. Persze, hogy nem volt, nem is erről beszélünk, hanem ott más gyerekotthonokról beszéltünk, csak arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézetnek az igazgatója, Juhász Péter Pál, korábban más pozíciójában használt a Heti Válasz interjú szerint gyerekeket arra, hogy ide-oda szállítsa. Tehát, hogy itt a Fidesz szándékosan most úgy próbálja beállítani, hogy csak arra fókuszál, hogy a Szőlő utcában nem voltak fiatalkorú érintettek, holott nem ez az igazi probléma. Egyébként Szőlő utca is probléma, tehát hogy valóban 10 éve fedett nyomozás, vagy tehát 10 évig, mi a francot csinál egy rendőrség? És hagyja, hogy akkor tovább menjen ez az egész, hogy itt valami valóban nagyon-nagyon nem stimmel, de szét kell választani a dolgokat, hogy mi is, hogy mondjam, hitelesen tudjuk kommunikálni ezeket.
az egész biztos, hogy valami nem stimmel, mert miért nem jut a rendőrség valamire, amúgy meg egy jó pár ügyet tudok, nem ilyen fajsúlyak, amikor a rendőrség nem jut semmire, és úgy elfelejtődik. Persze. Tehát nem biztos, hogy minden rendőri sikertelenség mögött egy világméretű összeesküvés van, hanem hát így működnek, ami nem szép, nem dicséretes, de nem biztos, hogy ez egy nagyobb rendszernek feltétlenül a része, vagy egy nagyobb rendszer része, de ez egy másik típusú rendszer.
Mondjuk ebben pont azért vitatkoznék, mert Juhász Péter Páról, aki a Szőlő utcai javítóintézet vezetője volt, és most ugye már előzetesben van, őt a fideszes Dudár Zoltán nevezte ki erre a pozícióra még korábban, annak ellenére, hogy rengeteg jelzés érkezett már akkor a kormányzat felé a gyermekvédelemből, hogy ez a Juhász Péter, ez nem kerek, ennek voltak problémái, ő valóban követett el visszaéléseket már más gyermekotthonokban is, és szóltak a fideszes osztályvezetőnek, hogy ne nevezze ki ezt az embert, és kinevezte, és nem csak, hogy kinevezte, hanem ugye akkor évtizedekig még ott volt, vagy hát legalább 10 évig ebben az állásában. És ezért fura az, hogyha volt fedett nyomozás. Tehát ez azt jelenti, megint csak, tehát hogy nem kell ahhoz egy rendőrségi nyomozás, hogy én észrevegyem, hogy egy gyerek otthon, vagy egy javítóintézetnek a vezetője Porsékkal jár. Tehát, hogy ehhez nem kell 10 év, ugye, meg ahhoz, hogy lehallgassák a telefonját, vagy egyáltalán észrevegyék, hogy ott valami nagyon nem stimmel, hogy vannak olyan női alkalmazottak papíron, akiknek semmi köze igazából ott a javítóintézethez, akiket ugye prostituáltként használják. Ezt azért, ez nem a rendőrség bénázásana, ezzel azt akarom mondani, tehát ott biztos, hogy valaki védte ezt a Juhász Péter Pált.
Tényleg végképp nem ismerem ezt a világot, vagy ezt a rendszert, csak azt úgy el tudom képzelni, hogy ahol, nem tudok most jobb szót, ahol szakmai tisztségekbe kegyenceket neveznek ki rendszeresen, vagy a politikai hűség, vagy a vélt politikai hűség fontosabb, mint a szakmai hozzáértés, ideértve a gyerekvédelem területét is, ott nyilván belefutnak ilyen hibákba, mert nem azt nézik feltétlenül, hogy mennyire jó szakember, hanem azt nézik, hogy mennyire hűséges. Ezt testrészekkel is el tudom mondani, ezt a összefüggést.
Igen, ez így van. És hogyha egyébként belegondolunk például abban, hogy a gyerekvédelemben a nevelőszülői hálózat, amiről nagyon-nagyon kevés szó esik, azt kiszervezték a szintén több szempontból hírbe hozott Kisrigó László féle...
Ő a Szeged Csanádi katolikus focista, katolikus püspök.
Igen,
van egy jó vendég,
és ő a Szent Ágota alapítványnak a vezetője, és az egész nevelőszülői hálózatot a kormány tulajdonképpen kiszervezte a Szent Ágotának, és pont tegnap vagy tegnap előtt jelentették be, hogy akkor most már a gyerekotthonokat is átadják. Hát olyan horror sztorikat hallunk a Szent Ágotáról, olyan borzalmas az egész nevelőszülői hálózat, és itt most nem feltétlenül szexuális abúzusra beszélek, hanem hogy hogyan emelik ki erőszakkal a gyerekeket a családból, hogyan kerülnek sokkal rosszabb körülmények közé. Ugye az az egyik probléma, hogy a nevelőszülők 90%-a az 2000 főnél kisebb településen, akik. Most akkor tudjuk, hogy mik a 2000 főnél kisebb települések, azok a legszegényebb észak-megkelet-magyarországi települések. Tehát eleve a nevelőszülők élnek hát sokszor sokkal rosszabb körülmények között, mint azok a gyerekek, vagy azok a családok, ahonnan kiemelték a gyerekeket, mert ugye a nevelőszülők pénzt kapnak azért érthető módon, és jogosan pénzt kapnak, de sokszor ezeknek a családoknak ez egy megélhetési forrás, és teljesen alkalmatlanok arra, hogy nevelőszülőként gyerekeket neveljenek. erre is már rengeteg szakember felhívta a figyelmet. A magyar rendszerben én többször benyújtottam egy átfogó javaslatot, és könyörögtem a fideszeseknek, hogy ebből ne csináljunk pártpolitikát. Tessék bevezetni a kötelező alkalmassági vizsgálatot. Tessék egy szupervizort, egy monitor, egy segítséget nyújtani ezeknek, ahogy külföldön is, ezeknek a nevelőszülőknek, és sokszor tessék igen több pénzt is adni ezeknek. Hát, és nem véletlenül történik nagyon sok bántalmazás a nevelőszülőknél. És mit csinál a kormány? Nem, mert a kisrigó a haverunk, mert a Szentágota a haverunk. Azért meg lehet nézni, hogy ott is milyen autókkal járnak egyébként a Szentágotában.
Milyen autókkal járnak?
Hát nem Trabanttal. Szóval, hogy ez is egy olyan üzleti tevékenység, és én tényleg több átfogó olyan javaslatot nyújtottam be, hogy hogyan lehetne megreformálni ezt az egész nevelőszülői hálózatot, és lesöpörték az egészet. Most ennél riasztóbb dolgot, mint az, hogy most bejelentették, hogy akkor nem csak a nevelőszülői hálózatot, hanem a gyerekotthonokat is kiszervezik a Szentágotának, hát ez borzalmas tényleg.
Nyilván egyrészt van benne felelősség áthárítás, mert ők ezzel a botrány van, akkor azt lehet mondani, hogy tessék ott reklamálni. Hát másrészt látjuk az oktatástól kezdve csomó helyen ezt az állam és egyház összefonódását.
Igen.
Tehát, hogy ez végül is valószínűleg beleillik ebbe a sorba. Egy tök más dolgot kérdezhetek?
Hogyne.
Kösz. Hogy indul a következő választásom?
Indulok.
Mert?
Mert Óbuda Békésmegyer országgyűlési képviselője vagyok, és azt gondolom, hogy ebben a minőségben én olyan eredményeket tudtam elérni, mert tényleg szívem, lelkem negyedik generációja óta én Óbudán élek, mind a két ágon nagyszüleim is. Hát ez nekem tényleg az otthonom, és sikeresen megvédtük a hajógyári szigetet a Tibor cégtől, a római partot, a mocsárosra akartak szintén egy 4000 lakásos lakóparkot építeni. Most megvédtem a római kempinget, oda is egy nagy épület. Tehát én azt gondolom, hogy az a visszajelzés, amit kapok a választóktól, nagyon sokan megállítanak, hogy nehogy visszalépjek.
Na jó, de nyilván ismeri azt a számítást, hogy ahhoz, hogy sikert érjen el a Tisza a párt, aki most azért esélyesnek tűnik, mert lehet, hogy a Párbeszéd egyedül nem tudja megnyerni a következő választást.
Én nem a Párbeszédről beszélek, én arról beszélek, hogy én egyéniben elindulok Óbuda Békésmegyeren.
Értem, mégis a pártok alapítanak a végén kormányt, tehát az, hogy a Fidesz ne maradjon tovább hatalomban, olyan választási rendszer alakult ki a Fidesznek köszönhetően, vagy nem köszönhetően Magyarországon, hogyha az egyik szilárd tömbbel szemben egy szétaprózott több van, akkor az a Fidesznek kedvez.
Igen, ez így van. Tehát szerintem listán mindenki nyugodtan szavazzon a Tiszára, vagy akinek ki tetszik. Nem szabad a helyi képviseleteket feladni. Tehát az, hogy most jön valaki, aki nem feltétlenül tartja elsődleges feladatának mondjuk Óbuda Békésmegyer képviseletét, azt szerintem ártani fog a helyieknek. Az, hogy én például elértem, hogy legyen végre Magyarország hatodik legnagyobb városának számító Óbuda Békésmegyeren gyermekorvosi rendelő, az azért van, mert engem érdekel. Én értem, hogy mit mond.
De mit mond. Erről megy, hogy
én tudom, de akkor legyen.
Okay,
én értem, de szerintem erről kéne, hogy szóljon a vita, mert a képviselet és akkor legyen előválasztás. Tehát én például Hatházi Ákoshoz hasonlóan azt gondolom, hogy legyen előválasztás. Én például elfogadom Magyar Pétert miniszterelnök jelöltnek. Tehát az nem azt jelenti, hogy én a Tisza ellenében dolgoznék akkor a parlamentben, én kész vagyok együttműködni a Tiszával, és ez őket nem gyengíti, mert listán attól még lehet nem a Tiszára szavazni.
Ha jól értem, nem ez a veszély mondjuk, hanem az, hogy számtanilag, ha megosztanak a nem Fideszre szavazó polgárok szavazatai, akkor ez nem hozza ebben nevető egy-kettő harmadiknak a Fidesz.
Szerintem ezért van szükség előválasztásra, hogy ne hozza be nevető harmadik.
Oké. Köszönöm szépen Szabó Tímea országgyűlési képviselőnek, hogy itt volt. Önöknek pedig köszönöm szépen a reggeli figyelmet, és ahogy már említettem, ugye most folyik a Klubrádió túlélési gyakorlata. Ebben a pár napban, pár hétben kell összeszednünk azt a pénzt, amelyből a következő, azt hiszem, elég izgalmas fél évben működhet tovább a Klubrádió. A klubrádió.hu internetes oldalon ezzel kapcsolatban minden információt megtalálnak, illetve van két telefonszámunk, a 061-240-7953 és a 240-6953-as szám, ahol információt és csekket is kérhetnek. Egyébként azt mondja, hogy szeptember, mi van ma 30-án, kedd reggel 118.790.000 forintnál tartunk, és köszönjük szépen mindenkinek, aki segített a mai műsor elkészítésében. Munkatársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, Nemes Dániel, Simon Erika és a szerkesztő Petes Vivien, Dési Jánost hallották, látták. A viszonthallásra!